1490-ben meghal Mátyás király, 1492-ben felfedezik Mexikót. Na most a török háborúk idején a nyugat-európai zsoldos hadsereg 70%-a Mexikóból visszajött veteránokból verbúválódott össze. És ez nem vita téma. Ez hadtörténeti tény. Mert amit nem találtak meg Mexikóban, mondjuk Mexikó Tenochtitlán térségében, úgy gondolták, hogy itt megtalálják. És itt jön a drámai fordulat. Ugyanis ezek a zsoldosok azzal azonosították ezt a helyet, amit ők a saját életükben odakint tapasztaltak. Tehát a pilisi királyi központ építészeti jellege és karaktere leginkább őket a mexikói építményekre emlékeztették. És ahol ez a vonzat túlságosan erős volt, ott ez a helynév meghonosodott. Na most el lehet dönteni, hogy melyik változatot lehetne egy kicsit hitelesebbnek tekinteni. Az erdésznét, aki megszökik, és onnantól érdekes módon nem megszökő a hely neve, hanem Mexikó, vagy azt, ami ténylegesen hadtörténeti tény, hát ezért volt bestiális kegyetlenségű a török háborúk idején az itteni pusztítás. Mert eleve pusztítók jöttek ide már nagy rutinnal és felvértezettséggel, azt a pusztítói gyakorlatot, amit oda át az óceán túloldalán megkezdtek, így gyakorlatilag betetőzni. Na de viszont mi tovább mennénk azzal a megkötéssel, hogy most már kőzettani vizsgálatokat is illik ejteni. Ez nem kötelező, de érdemes felfigyelni arra, ami a vulkánikus eredetű kőzetnek ténylegesen sajátossága, hogy tele van olyan részekkel, amelyek aztán egy konglomerátummá összeállva színben és árnyalatban és összetételben is különbözhetnek egymástól. Na most annak idején egy kis csapattal itt egy kutatásba kezdtünk bele, nyugodtan mondhatom, hogy belekezdtünk, mert én nem ragaszkodtam hozzá, viszont Aradi Lajos barátunk szólt, hogy az egyik ismerőse ilyen fémkereső műszerre tett szert, és milyen csodálatos dolog lenne az, hogyha kijönnénk dobogókőre, és megnéznénk azt, amit meg lehet nézni. Most nekem ez, most tényleg nem azért mondom, mert ez a gyónásnak az ideje, én egyáltalán nem szeretem ezeket a kutatgatásokat, de itt a tapasztalat az tényleg a továbbiakban nagyon sok mindent igazol. Végül is arra gondoltunk, hogy jobb, ha mi jövünk ki ezzel az emberrel, mint hogyha, mit tudom én, hogy meghívja Kristó Gyulát, aki akkor még él. Nem akarom én ezt különösebben részletezni. Na most, megérkeztünk dobogókőre, szakadt az eső, és hárman elindultunk a fénykereső műszerrel. Na most ez a filmforgatókönyvekbe és filmvásznakra illő jelenet volt, ahol a nagy pilis kutatók szakadó esőben lépésről lépésre átvizsgálják az érintett területet. Ahogy elkezdődtek a vizsgálatok, a műszer jelzett, sípolt. Na most itt már lehetett érezni, hogy valami nem stimmel. Elképzelhetetlen az, hát jó, az ember szeretne nagyokat gondolni, hogy az első vizsgálati eredmény azt jelzi, 10 centire a föld alatt valamilyen fém található. Kiderült pillanatok alatt, hogy a kőzet rendelkezik olyan hallatlanul magas, úgymond fém tartalommal, hogy a fémkereső műszer abban a pillanatban jelzi. Most vulkánikus eredetű kőzet okán az ember ezen nem nagyon csodálkozott. De aztán ezeket a köveket bevizsgáltatták a fizikai kutatóba. És jött a következő meglepetés. Nagyon gyengén ugyan, de vezet. Mit vezet? Az áramot. Na most akkor jött a következő meglepetés, ez viszont a pilis túloldalán érte a társaságot. Szönyi József szántói polgármesterről, hát mindenki tudja, hogy él, hal, lelkesedik a pilisért, és amikor katonák jártak a környéken, akkor beugrottak hozzá, mondván, hogy hallották már hírét, itt van egy nagyon jó katonai fémkereső műhely, ők három napig ettől elbúcsúznak, használja saját hatáskörén belül. Na most ott viszont a filis túloldalán az alapkőzet mészkő. Kimentek a helyszínre, tehát a Filishegy lábához, és az első pillanatban már, ez sokkal jobb, hát ez már katonai fémkereső műszer volt, már bejelzett. És itt jött az egyik leghatalmasabb meglepetés. A mészkő ugyanolyan sípoló hangot adott, mint dobogókön a vulkánikus eredetű kőzet. Na igen ám, de az, hogy egy mészkő elkezd dallamosan sípolni és fütyülni, gondolom nem nehéz belátni. Lehet, hogy geológusoknak Nobel-díjat, de az irodalmi lesz, tehát már most figyelmeztem, hogy majd a geológust, aki opponálni akar, mindenre adnak jutalmat, ez irodalmi Nobel-díj lesz. Semmi köze a valóságos kutatási, hogy úgy mondjam, eredményekhez. Viszont valamire figyelmeztet. A pilis úgy, ahogy van, sugároz. Tehát valamilyen sugárzási tartományban egy különleges energia a legdurvább fémkereső műszerek segítségével is már mérhető. Na most, hogyha egy bizonyos energia ilyen hatalmas erővel sugároz, akkor érdemes azon eltűnődni, hogy hogyan működhetett az a királyi központ, amikor ezt a sugárzó energiát ezek a hatalmas nagy falak, ezek mederben tudták tartani, és jó irányba tudták összpontosítani. Hát ne felejtsük el, ennek a tájnak szív alakja van. Na most nem véletlen itt az analógiának a hangsúlyozása, mert a szív az a belső terület, amely egy élet folyományaként az egész életben a szervezetet energiával látja el. Na most dobogókő viszont az egész Kárpát-medencét, és az egész földnevezetű golyóbist energiával látta el. Miért? Azért, mert ez nem csak az országnak a szíve, hanem a földnek, mint égitestnek a szív csakrája. És megint nem mi azonosítottuk azt, amit mindig is lehetett tudni. Hát a BBC, ez egy televíziós társaság, amikor volt ez a csatlakozási hisztéria, hogy befokozta újabb országokat az Európai Unióba, akkor egy stáb Magyarországra jött, és egy kérdésük volt, hogy Magyarországonról mi az, ami érdemes lenne egy negyedórás műsorba világ számára bemutatni. Most itt jönnek az érdekes véletlenek. Ugyanis pont ott a stábba tartózkodott egy olyan nőszemély, akinek a férje francia, nagyon híres karmesterről van szó, de közben visszatelepedtek Magyarországra. És ez a asszonyság jött ezzel a forgatócsoporttal. És következőket mondta. Hát itt van a földszív csakrája. Na most ennek a hívés társaságnak a riportere nem kapott a szívéhez, és nem kezdett el a röhögő görcstől fuldokolni. Felcsillant a szeme, ez egy, ahogy a filmekben megjelennek ezek a ribeg arcú, ismerjük ezt az angol vor típust, hogy akármi történhet, a savanyú ábrázata, az a hideg vizenyős arckifejezés, az nem változik. Most egy ilyen fickóról van szó, de aranyból volt a szíve, ez úgy menet közben kiderül. Azt mondta, hogy ezt kell neki. Na most, kijön a stáb ide, elkészül a film, természetesen a dalai lámát itt nem is kell dalba foglalni, mert mindenki tud róla. Hol nem tudnak mindenről? Hát Magyarországról miért kell tudni? Ugyan széltében hosszában hirdetik, hogy szívcsakra, de már itt megáll a tudomány. Miért? Mert ha véletlenül a dalai láma egyszer azt találná dalolni, hogy ezt mégsem ő mondta, akkor itt nagy valószínűség szerint hirtelen a japán szokásokra térne át a fél ország, és harakirit követne el. Na de ez egy gyermetek betegségnek a tünete. Azért hiszük el, mert mások mondják, vagy azért, mert magunktól is tudjuk. El kell dönteni. Nem a 20. század óta nevezik ezt szívnek, hanem már az Árpád korban így nevezik. És elkészítenek egy olyan filmet, amiről megint a világon mindenhol tudtak, abban az időben egyetlen egy országban említést sem tettek róla. Mert abban az időben elmondták, hogy milyen dehonestáló műsorok készültek az uniós Magyarországról. Erről egy szó nem esett. Ha jól emlékszem, az esztendőre már tényleg nem emlékszem, mert amikor megtörtént ez a ügy. Húsvét vasárnap a Föld minden tévé állomása, legalábbis a túlnyomó többsége a BBC révén sugározta, hogy hol van a Föld szívcsakrája. Lehet erről tudni. Senki nem nevet rajta, senki nem tartja misztikusnak, egyszerűen tényként van elkönyvelve. Most próbáljunk meg egyszer tényleg úgy viszonyulni egy ilyen jelenséghez, hogy méltóvá is váljunk arra, ami bennünket, akár tudunk róla, akár nem, de végül is belülről működtet. De ez nem akármilyen jelenség. A magyar Szent Koronán ugyanis, van a Szent Korona drága kövei között ugyanis, éppen az előső homlokzati részen, a pártázati elem közepén található Jézus Krisztus tábrázoló zománckép fölött van egy drága kő. Ennek a drága kőnek viszont milyen alakja van? Szív alakja van. Igen ám, de ez a szív alakú drága kő valamikor ketté repett, és a csücskéből pedig letört egy darab. Na most ketté repett, a csücskéből letört egy darab, és mégis valakik visszahelyezték. Mert még jobb ebben a formában, mint egy más követ a helyébe tenni. Viszont ki volt az, aki levette a koronáról ezt a szív alakú drága követ, és ki volt az, aki összetörte? Hát a drága kövek lehelletre nem szoktak összetörni. És hogyha ez rajta van a koronán, a törés pillanatában, a fizikai erőhatás pillanatában, a koronával is tragédia történik. Tehát abban a korban, amikor szétrombolták a pilisi királyi központot és dobogókőt, levették a koronáról azt a drága követ, ami maga dobogókő, de már a koronán, és azt is megpróbálták megszentségteleníteni. Szerencsére a koronaőrök nagy valószínűség szerint időben észhez kaptak, és visszakerült. Tehát most ugyanolyan állapotban látjuk dobogókőt itt a Pilisben, mint ahogy dobogókőt a magyar Szent Koronán. A bánattól ketté repett, de nincsen olyan bánat, amit szeretettel ne lehetne orvosolni. Viszont most nekünk az orvoslás következő stációja a Miklós kórházban. Utána az Árpád járvány.
Ugye, kis, ez egy pár kis. Mert én már kirejtettem egy nagy réga, úgyhogy mondjuk, hogy a kis és a nagy réga találkozik. Ez egy kis
hogy elaludjuk már, húzzunk már bele.
Ott van.
Hát micsoda?
Hát valami megcsillan bent. Lehet, hogy ami az Árpád várnál elmondta.
Csak most ez is van menni van.
Ugye, hogy van ott valami?
Igen.
Mi van ott?
Nagyon érdekes dolog az, hogy 2000 augusztus 29-én. Tehát jegyezzük meg ezt a
dátumot.
2000, ez még önmagában
van. Nem áll be.
Éppen augusztus 29-én fönn forrás bakadt, amit a következő esztendő május 3-án valakik szétromboltak. Az a kis forrás kezdett nemzeti zarándok helyé válni, kapott egy gyönyörű szép fűfejet, és valaki ráírt, hogy titokforrás hatott titokba, mert valakiket még egy ilyen kis forrás fűfeje is olyan tettekre sarkal, amely emberhez nem méltó. Most Molnár V. József el szokta mondani, hogy akik szent helyeken pusztítanak, dőlügyenek, például forrásokat visszatemetnek, Isten irgalmazzon neki. Nem kell rosszat gondolni, könyörögni kell azért, hogy ne végezzék olyan rosszul, mint hogy általában az ilyen emberek végezni szokták. Itt viszont a falból fakadt egy forrás, és itt van. Tehát ez a kialakult kis medet, ezt a falból fakadt, lehet, hogy pont innen mondom, tehát ebből az irányból, így szépen az évtizedek alatt kimosta. Aztán elaludt ez a forrás, de a Mária kegyhely továbbra is működött, és valamire érdemes. Végeredményben ez nem egy olyan hely, ahol mondjuk nagy település van, és látványos módon megjelenik Szűz Mária. Tehát, hogy kinek jelent meg Szűz Mária, miért jelent meg Szűz Mária, ezt itt nem dokumentálta senki. Most ez a legnagyobb talány. De itt az ország szívébe a 20. század úgy indul, hogy tényleg megjelenik Boldogasszony Szűz Mária. És azért a siketek gondozásába azért került ez a hely, nem nehéz egyébként kitalálni. Tehát a leglátványosabb módon azok kezdtek el gyógyulni, tehát idejöttek süketen, eltávoztak úgy, hogy minden tökéletes a hallásukkal. Tehát, hogy érthető legyen, hogy miért a siketek társadalmi közössége építette. Mert ő körükből került ki a legtöbb gyógyult. Ezek ma is működő helyek, hát itt lehet látni a gyertyákat. Na most a gyertyák szinte itt mindig égnek. Valaki idejön éjszaka, vagy idejön hajnalba, azt hiszi, hogy itt nagy sokaság van. Közben valaki, aki utoljára itt imádkozott, égve felejtette, vagy égve hagyta a gyertyát. Tehát egy folyamatosan működő helyről van végeredményben szó, és ilyenkor lehet igazából érzékelni, hogy igenis ez a nemzet nincs egyedül, nincs magára hagyva. Mert a magyarság számára Szűz Mária valamivel több, mint más népek számára. Tehát Szűz Mária a magyarság számára a magyarok királynője. És amikor Szent István király felajánlja Szűz Máriának a magyar szent koronát, akkor egyfelől az egy nagyon fontos tétel, hogy ő felajánlja. Csak a folytatásra nem figyelünk fel. Az, hogy Szűz Mária elfogadja. Hát ha én itt most megállok és mondjuk előveszek valamit és nyújtogatom, lehet, hogy még a következő világkorszak hajnalán is itt áldogálok és nyújtogatom, mert nincsen fogadás felülről. Tehát Szent István korona felajánlásában ténylegesen az a legcsodálatosabb tényező, hogy Szent István szent koronáját, ami nem személy szerint az övé, tehát az ország magyar királyság szent koronáját Szűz Mária elfogadja. És itt az üdvtörténelemben egy időségben megmutatkozó találkozás figyelhető meg. Miért? Azért, mert augusztus 15 a hagyomány szerint a Magyar Szent Korona felajánlásának napja, ez viszont a világegyházon belül Mária mennybe menetelének, Mária megkoronázásának a névünnepe. A magyar szertartás rendben viszont mi nem így nevezzük, mint hogy a karácsony napját se az Úr születése napjának nevezzük, hanem egyszerűen az Úr magyarok által ismert titkos neveként, amit mindenki ismer, karácsony, vagyis kerecseny néven hangsúlyozunk. Most ugyanez vonatkozik augusztus 15-re, tehát nem Mária mennybe menetele, nem Mária megkoronázása, hanem Nagy Boldog Asszony ünnepe. Most, hogy ki volt Nagy Boldog Asszony, az azért érdemes végig gondolni, mert Kis Boldog Asszony neve napja, kisasszony születése napja, Mária születése napja viszont szeptember 8-án van. Tehát Kis Boldog Asszony és Nagy Boldog Asszony a boldog asszonyságban találkoznak, de ez kétféle fokozati minőséget idéz meg. Tehát teljes egészében azonosítani, amikor én már megkülönböztetem, hogy Kis Boldog Asszony és Nagy Boldog Asszony, bizony nem lehet. Ugyanakkor mégiscsak a boldog asszonyság ezt a két nagyságrendet összefogja. Na most, Máriát viszont, mert ez Mária mennybe menetelének nagy ünnepe. Tehát a hagyomány szerint augusztus 15-én Szűz Mária magához kéreti az apostolokat, Nota bene, Szent István apostol király. Tehát magához kéríti az apostolokat, és az apostolok a világ legtávolabbi pontjáról, hogyha nekük nem megy könnyen az utazás, akkor angyalok repítik őket Mária ágyához. És a következő stációban pedig Mária fia Jézus Máriát fölemeli az égbe, igen, ám, de ott valami történik, megkoronázza Szűz Máriát. Na de milyen koronával? Hát erről van szó. Tehát az a korona, amit mi magyar szent koronának nevezünk, amikor Szent István fölajánlja, akkor nem azért ajánlja fel azt a koronát, mert az aktuál politikai szinten nem tud egy helyzetet meg, ez az ő magánügye. Be is szokták magyarázni. Látta, hogy nincs kiút, hát Istenem, akkor segítsél. Szó nincsen erről. Itt egy azonosításról van szó. Ez tényleg a te koronád? Ráismersz a te tulajdon koronádra? És Mária ráismer, és miért? Mert mutatja a saját fejét. Na most gondolom, tudjuk, hogy Szűz Máriát a világban forgalomban lévő koronák közül egyetlen egyen lehet jogérvényesen ábrázolni. Az összes többi korona költött korona. Tehát korona, de konkrét tartalommal nem rendelkezhet. Ez amit, amikor egy gyermek koronát rajzol, és egy sematikus koronaképből indul ki. Igen, ám, de itt egyetlen egy kivétel van. Melyik ez a kivétel? Hát itt mindenki tudja. A magyar szent koronával viszont lehet.